Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Spoletóba érkeztünk, Szent Ferenc nyomdokain járunk Varga Kapisztrán atyával. Hegyoldalba épült város főterén a Székesegyház, a dóm van velünk szemben, és mögöttünk pedig a világi hatalom székháza, vagyis a kapitánynak a háza. Gyönyörű a templom, és hatalmas.
Alapvetően Szent Ferenc nyomában járunk itt, tehát azért is jöttünk ide, mert itt ehhez a városhoz is van köze. Assisi tulajdonképpen a Spoletói hercegséghez tartozott, tehát abban az időben Perugia meg Spoletó volt ennek a völgynek, hogy úgy mondjam, a két középponti vagy központi városa, és igazából ez a város volt az, amelyik a pápai uralmat is, hát hogy úgy mondjam, névleg, tehát mint a hercegségnek a középpontja megjelenítette. Ez egy nagyon régi város, egy umber alapítású város, Krisztus előtti 10. évszázadig nyúlik vissza a története. A 7. században került etruszk uralom alá, a 3. században pedig római uralom alá. Aztán a későbbiekben a különböző népvándorlási csoportok, osztrogótok, bizánciak, longobárdok szártak harcban érte, és ezek hoztak itt, a longobárdok hoztak létre egy hercegséget.
Filmforgatás folyik a téren, így aztán nem lehet akárhol leülni és beszélgetni. Bejöttünk a templom előcsarnokába, a nyitott előcsarnokba.
Mivel ez a longobárd hercegség itt létrejött, ezért aztán mindenki harcolt érte, frankok, germánok, pápaság, császárság, és a 11.-12. században gyakran német vazalusaiknak adták át a császárok, és végül is, tehát Szent Ferenc korában az történt, hogy hol a császárnak, hol a pápának volt alávetve, tehát az egész hercegség, jól tudjuk ezt, hogy például az Assisiben is volt egy időszak, amikor lerombolták a polgárok a rokkát, tehát ami ezt jelenítette
tehát
meg.
Tehát a központi hatalom ellen lázadoztak?
Igen, 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 és akkor 210-ben IV. Otto visszaszerezte, és visszaadta Corradodi Urslingen fiának, Rinaldónak, 9. Gergely pápa pedig 1231-ben arra kötelezte II. Frigyes császárt, hogy vegye vissza Rinaldótól, és akkor így került végérvényesen a pápák fennhatósága alá. Most ez azt is jelentette, hogy nagyon sok belső harc folyt itt, függetlenségi törekvések 14.-15. században, végül is aztán a franciák is elfoglalták, majd visszakerült, tehát ez már a napóleoni korszakban a pápák kezében, ismét a franciákhoz, és 1860-ban ugye kebelezte be az olasz királyság. Igazából a hagyomány úgy tartja, hogy a Szent Illés templommal voltak kapcsolatban itt a testvérek, ami azon a dombon emelkedett valamikor, ahol most a rokka, az erőd van. Ha valaki Spoletóba közeledik, akkor az autóúton igazából át kell mennie a városnak az alatt a része alatt, ahol mi most vagyunk, tehát a dóm és a dómtér és a fellegvár alatti része. Tehát ezek azok, amik, hát hogy úgy mondjam, ilyen építési szempont, vagy városképi szempontból meghatározóak, és viszont messzire látszik az erődnek a jellegzetes vonulata. Ebben egy hagyomány azt erősíti meg, hogy emiatt itt, tehát hogy ebben a templomban, ebben a Szent Illés templomban volt Szent Ferencnek a híres álma, hogy forduljon vissza. És emiatt építettek ide később egy ferences kolostort, ami egészen a vár építéséig a 14. században működött. Na most ugyancsak ide kötődik még a Montelukói remeteség, amelynek a kezdeteit 1218-ra teszik, szintén egy ferences hely. Egyébként az érdekes, hogy a katedrális, aminek az előcsarnokában ülünk, románkori, annak a korábbinak a helyére, amit egyébként Barbarossa Frigyes rombolt le 1155-ben, és 1198-ban szentelték föl újra. A 17. században többször átépítették, úgyhogy sok művészi alkotással is gazdag. A Filippo Lippi néhány művét, sőt a sírját is itt találjuk. A ferences történetnek is fontos része ez a katedrális, mert 1232. május 30-án 9. Gergely pápa itt avatta szenté Páduai Szent Antalt, tehát ebben a székesegyházban. A másik, ami hallatlanul fontos lesz a számunkra, hogy Szent Ferencnek az egyik saját kézírással írt levelét, tehát egy autográfiát itt a Dómnak a kincstárában őrzik, úgyhogy ez lesz az egyik, a látogatásunknak az egyik fontos pontja, hogy ezt megnézzük, hogy hát aki ide látogat, ez azt meglát, megnézheti. Szent Ferencnek ide kötődik az a látomás, a spoletói látomás, az volt az elhatározása Szent Ferencnek, hogy Perugiába megy, és akkor Brienni Vilmos, illetve Gualtierio di Brienne csapatába akart belépni, és amikor föltehetőleg Spoletóban volt a gyülekezési hely, és Ferencet egy nagyon erős istenélmény éri itt, ami arra ösztökéli, hogy hagyjon föl a korábbi terveivel, és térjen vissza a Assisibe. Fölolvasnám a II. Celánovi életrajzból. Nem sokkal ezután ugyanis álmában egy fényes palota képe jelent meg előtte, melyben mindenféle fegyverek mellett egy gyönyörűséges mennyasszony is látható volt. Még ugyancsak álmában történt, hogy nevén szólították, és a látott dolgokat mind neki ígérték oda. Menten elhatározta tehát, hogy a lovagi cím elnyerésére haladéktalanul Apuliába indul, és miután gazdagon fölkészült, sietett a lovagi méltóság kezdőfokához szükséges lépéseket megtenni. Testi gondolkodásával ugyanis egészen testi módon értelmezte a látott álmot, holott Isten bölcsességének kincses tárában sokkal mélyebb értelemre rejlett. És íme, egy éjszaka mély szendergésében valaki megint nevén szólította, és útjának célját tudakolta tőle. Erre részletesen elmondta úti tervét, és bevallotta, hogy Apuliába szándékozik menni hadibabérokat szerezni. Mire a hang tovább kérdezte, ki tehet több jót, az úr-e vagy a szolga? Az úr, felelte őt. Hát akkor miért keresed az úr helyett a szolgát? Kérdezte tovább a hang. Ferenc a kérdésre kérdéssel válaszolt. Mit akarsz, uram, hogy cselekedjem? Ez az a bizonyos, nagyon híres mondat, vagy híres kérdés. Mit akarsz, uram, hogy cselekedjem? Térd vissza szülőföldedre, hangzott a válasz, mert látomásod lelki értelemben fog beteljesedni. Ferenc, aki közben az engedelmesség mintaképévé alakult át, habozás nélkül visszafordult, és saját akaratának megtagadásával Saulból Pállá lett. Saul a földre terült, és a kemény csapások édes szavakba mentek át nála. Ferenc a fizikai fegyvereket szellemiekre változtatta át, és a hadidicsőség helyett mennyei tisztet nyert. Ezért mondta azoknak, akik időszerűtlen vidámságát csodálták, hogy egykoron még hatalmas fejedelem lesz belőle. Hát ez a Celánói leírása.
Végül is ez a Szent Ferenc életében az, ami a Damaszkuszban történt. Így Szent van. Pállal, vagy Damaszkusz felé menet.
Így van. Most ugyanezt nyilván nem véletlenül hozza Celánói Tamás ezt a hasonlatot, mert hogyha az evangéliumi életet éli Ferenc, akkor igazából őneki is evangéliumivá kell átalakulnia, és hát mint egy a megtérése első jeleként értelmezi ezt az álmot. Egyébként a Szent Ferenc bazilikában a Giotto-féle falciklus harmadik képe éppen ez. Ez zárja ugye a nyitóképet, azután következik, hogy odaadja egy szegény nemesnek, vagy lovagnak a ruhát, és a harmadik pedig ez a
spoletói
álom. Igazából a háromtárs legendája is ír róla, és azt mondja, hogy a háromtárs legendája azt jelenti, hogy Ferenc, mikor fölébredt, a legteljesebb összeszedettséggel gondolkodni kezdett látomása fölött. Míg azonban első látomásában a világi sikerek után sóvárogva egészen magánkívül volt a szertelen örömtől, most egészen magába mélyedve csodálkozott a történeteken. Ez nagyon hasonlult egyébként ahhoz, amit a rövidebb életrajz, a most megtalált rövidebb életrajz is ír, hogy azon csodálkozott, hogy lehűlt a lelkesedése. És hogy hallgatagon csodálkozott magában. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy valahogy reggel fölébredt, le is ült az ágy szélére, és most mi van akkor, most mit csináljak? Tehát tényleg annyira belemerült a szemlélődésbe, írja a háromtárs legendája tovább, hogy azon az éjszakán több egy pillanatra sem tudta lehunni a szemét. Mikor reggel megvirradt, első dolga volt visszafordulni Assisibe. Egész valóját öröm és túláradó boldogság töltött el. Bizakodással ment eléje az úr akaratának, aki im eléje tárt a szándékát és üdvözülésére a lehető legjobb tanácsot adta. Belsejében már egészen megváltozott, és nem gondolt többé az apuliai út folytatására. Most már csak arra vágyott, hogy hozzáidomuljon az isteni akarathoz.
Szépek ezek a leírások, és hogy ilyen részletességgel több történetíró is megemlékezik erről, jelzi, hogy Hát ez egy korszakos lépése volt az egyház történelemnek.
Így van, tehát és az, hogy mindenki, nyilván Ferenc maga is úgy ítélte meg, hogy ez egy alapvetően fontos dolog, ami itt elhangzott, és ami történt vele. A másik, amit majd, ha bemegyünk, akkor látunk, csak most előre mondom, jó? Hogy itt a Dómnak a kincstárában őrzik Szent Ferenc egyik autográf, tehát saját kezű írásban fönnmaradt levelét, amit Leó testvérnek írt. Két ilyen levél maradt fönn, és két autográfia Szent Ferencnek, és ami különleges, hogy mind a kettő Leó testvérhöz kötődik. Az egyik, amit Alvernán írt, a Fölséges Isten dicsérete, és a Leó testvérnek adott áldás, ahhoz kötődik Leó testvérnek egy ilyen vigasztalan állapota, amiben azt gondolt, hogy milyen jó lenne, hogyha Szent Ferenc valami írása lenne neki tőle, és ezt nem merte elmondani Szent Ferencnek, és akkor Szent Ferenc megtudta ezt a vágyát, és akkor írta neki ennek a hártyának, vagy pergamennek az egyik oldalára a Fölséges Isten dicséretét, a másikra pedig a Leó testvérnek adott áldást. Ez viszont, amit itt őriznek, ez egy levél, egy nagyon rövidke, és nagyon annál izgalmasabb levél, így hangzik. Leó testvér, Ferenc testvéred üdvöt és békét kíván. Úgy beszélek hozzád, fiam, mint az édesanyja, mert mindazt, amit az úton beszéltünk, röviden egy szóba és tanácsba foglalhatom össze, és ha újból hozzám kellene fordulnod tanácsért, akkor is csak azt tanácsolhatnám, ha az Úristen tetszésének keresésében, és az ő nyomdokának és szegénységének követésében bármilyen út célra vezetőbbnek látszik előtted, az Úristen áldásával és az én engedelmemmel válaszd azt. És ha lelked békéért, vagy más vigasztalásért szükségét éreznéd, hogy megint hozzám jöjj, csak jöjj, Leó. Na hát, ez egy hallatlanul izgalmas levél. Vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy a ferences szabadság Magna Chartája ez, de nagyon sokféleképpen fölfoghatjuk. Vannak, akik úgy értelmezik, mint ez a regula foglalata. Az út, amelyen jártak, hát ugye gondoljuk, hogy Szent Ferenc is kereste az utat. Leó testvér egyébként egy pap volt, aki a gyóntatója és titkára volt. És hát nagyon érdekes, mert azt mondja, egy tőle szokásos megszólítás, úgy beszélek hozzád, fiam, mint az édesanyja. Ferenc az elöljárót azt mindig anyaként definiálja, akinek gondoskodnia kell a rábízottak életéről, a rábízottak adott helyzetéről. És most itt fölveszi ezt a pozíciót, tehát így pozícionálja magát, hogy Leó a fiú, ő pedig az anya. És azt mondja, mindazt, amit az úton beszélgettünk, tehát ez azt jelenti, hogy nyilván volt valami dialógus, hogy is kell itt. De hát persze átvitt értelembe és spirituális értelemben is értjük ezt az utat. Egy szóba és tanácsba foglalhatom össze, és ha újból hozzám kellene fordulnod, akkor is csak ezt mondhatnám. Tehát elismeri, ugye, tehát hogy Leó testvér valahogy megakadt, valahogy valami elakadása történt a lelki életben, az Istenhez vezető úton, és hát azért izgalmas ez, mert szinte a lelki vezetésnek a miben létét mutatja, hogy tudnilik nem Szent Ferenc volt a pap, hanem Leó. Tehát egész egyszerűen az atya ebben a szituációban, vagy az anya, tehát az idősebb, aki előbbre járt, az mégiscsak Ferenc volt. És akkor azt mondja, hát azt várnánk, hogy most ad valami olyan tanácsot, ami hát ilyen, hogy mondja, megmondja a frankót, hogy mit csináljon. És azt mondja, ha az Úristen tetszésének keresésében, és az ő nyomdokának és szegénységének követésében bármilyen út célra vezetőbbnek látszik előtted, az Úristen áldásával és az én engedelmemmel válaszd azt.
Ez egyben egy nagy felelősségre, személyes felelősségre ébresztés is, hogy más nem vívhatja meg a harcot helyettünk, a döntéseinket magunknak kell meghozni.
Pontosan erről van szó, és ez azt is mutatja, egy lelki vezetés, vagy most kísérésnek szokták nevezni, vagy bármi módon nevezzük ezt, nem fogja levenni rólunk a felelősséget, a személyes saját életünkét. Nagy baj az, hogyha ezt valaki leveszi a másikról, vagy hagyja, és tulajdonképpen ez a felelősség, annak a súlya kell, hogy úgy haladjunk az életünkben előre, hogy felnőtté váljunk, hogy eljussunk a személyi érettségre. Éppen most akadt a kezembe itt egy könyv, Felice Akrokkának írása, egy rövidke kis könyve, amelyik pont ennek a levélnek az alapján építi föl, hogy a ferences hagyományban, Szent Ferenc gondolkodásában, amit ma úgy nevezünk, hogy a személyi érettség, hogy arra hogyan lehet eljutni. És hát nyilván ez egy fontos dolog, például az engedelmességben, ha például a szerzetesi fogadalomra gondolok, hogy az engedelmesség, hát az soha nem valami infantilizáló, valami degradáló, valami a személyes saját felelősséget megvonó lépés, hanem az mindig a saját felelősséget jelenti. És akkor a végén azt mondja, hogy az Úristen áldásával és az én engedelmemmel válaszolsz. Most nyilván ez az új út, vagy bármilyen más út, ez nem azt jelenti, hogy most akkor menj el a rendből, ha úgy akarod, de nincs is szó. Hanem az, hogy találd meg, hogy ki vagy te. Hiszen Leó testvér nem lehetett egy második Szent Ferenc. Hát ő csak Leó lehetett, akit egyébként lett is, mert boldogként tiszteljük a rendben. Tehát, hogy azt tartjuk róla, hogy ő elérte azt a szentségnek, az Istenhöz tartozásnak azt a fokát, amit ő elérhetett. És azt mondja végül Szent Ferenc, hogy és a lelked békéért, vagy más migasztalásért szükségét érezzét, hogy megint hozzám jöjj, csak jöjj, Leom. Tehát, hogy itt ezzel egyensúlyozza ki az előtte lévő mondatot, hogy nem lepattintottalak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy vissza van dobva hozzád a labda, hanem egyszerűen ezek a tények, hogy ezt én nem tudom helyetted megtenni, de jöhetsz hozzám bármikor, mert melletted fogok állni. Tehát, hogy a Leó testvérhöz írt levélről azt mondjuk, hogy az engedelmesség témakörében tartozik, hát maga Szent Ferencnek a másik itteni, a spolitói látomása szintén tudnélik, hogy Ferenc meghalva az Isten szavát, engedelmeskedik neki. És ugye a latinban az obedire, engedelmeskedni, ige, ob audire, azt jelenti odahallgatni, ráhallgatni. Tehát tulajdonképpen abban áll Ferenc engedelmessége, hogy képes elhagyni a saját eredeti elgondolását, képes erről ilyen értelemben lemondani, azért, hogy befogadhassa az Istenét. Most nyilván ő nem ismert először, hogy mit is kell tennie, azért tért vissza a szülővárosába, hogy aztán szépen lassan fölfedezze Isten akaratát a saját életében. Tehát, hogy ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy ez is az engedelmességnek.
Tehát a spolitói látomás és ez a levél, amelyet Leó testvérhez írt, ezek összekapcsolódnak.
Így van.
Hitvilág a teljesség felé.
Kapisztrán atyával a spoletói székesegyházba, dómba jöttünk be. A kövezete gyönyörű, ahogy térdet hajtottunk, akkor vettem észre, hogy micsoda ősi kozmata, talán ez kozmata.
Igen, amiket a nagy római bazilikákban is látunk, ezek a gyönyörű márvány, berakásos, finom, mozaikszerű padlózat, abból kirakott különféle alakzatok, tehát körök, koncentrikus körök, csillag, négyszögek és a többi. Hatalmas nagy.
Háromhajós nagy templom.
Igen, de azért jól látszanak a rózsaablakok.
Hát a homlokzat az fantasztikus.
Igen, romanika, mert az 1100-as években épült, és hat hatalmas oszloppár tartja a főhajót, amíg elér a kereszthajóig. Hatalmas kandelláberek vannak az oltár fölött, ami szemmel láthatóan egy óriási ilyen porfír római fürdőkád lehetett valamikor. Ezt gyakran látunk.
A persej sem mindennapi. Láttál már akkor a persejt?
Talán még nem.
Egy hatalmas bútor.
Körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy kisebb fajta komód.
Igen, és hatalmas rés van a tetején.
Igen, gyönyörű szentelt víztartó. Igen, nem olyan régi 900-as évekből való, de nagyon szép
márvány.
Neoreneszánsz. És hogy bementünk az egyik mellékhajóba, szemben egy barokk orgona karzat fogad bennünket, mindkét oldalon az van, szemmel láthatóan más időben készültek. Van itt egy késői szószék is. Az oltárok nem különösebbek, már olyan értelemben, hogy hát gyönyörű, már színes márványból készült valamennyi.
Szent Antal említettük, itt lett szenté avatva,
így van.
És nagyon szép Szent Antal mellékoltárt látok itt.
Ami föl van írva, a Sic Veris. Ez a Szent Antal Zsolozsmájának egy ismert responsoriuma, kezdősor a Sic Veris Mirákula. Magyarul talán úgy ismerik, akik ismerik, hogy ha csodákat kik látni vágytok, jöjjetek Szent Antalhoz.
Úgyhogy 1232. május 30-án ünnepi szertartás keretében a spoletói dómban, vagyis ott, ahol most beszélgetünk, 9. Gergely pápa szenté avatta, oltárra emelte Antal testvért. kevesebb, mint egy évvel halála után. Tehát Szent Ferencet is lepipálta, mert Szent Ferencet halál után 2 évvel avatták szenté, Árpádi Szent Erzsébet halál után 4 évvel.
Szent Antal, szenté avatásának egyébként van egy olyan mozzanata.
Santo subito.
Igen, de van egy olyan mozzanata is, ami egy nagyon fontos a rendtörténetben, mégpedig az, hogy ugye hát 28-ban lett szenté avatva Szent Ferenc, 31-ben. 32-ben Szent Antal, 35-ben Szent Erzsébet. Tehát az azt lehet mondani, hogy 8 év alatt 3 a ferences mozgalomhoz köthető, hát mind a mai napig hihetetlenül tisztelt nagy szent. Azonban erre az időre már 9. Gergely pápa a rendnek a jelentőségét, hát ő korábban is fölismerte már, hiszen Szent Ferenc életében még arról beszélt, hogy azt szeretné, hogy püspökök kerüljenek ki a ferencesek közül. És Szent Ferenc nem véletlenül Szent Antalnak írt levelét, ha már itt a Leó testvérhez írt levél itt előkerül, úgy címzi, az én püspökömnek, Antal testvérnek. És erről az én püspökömnek, ez mutatja Antalnak a képzettségét. Szent Ferenc írta a Szent Antalnak, Szent Ferenc így szólította meg Antal testvért, Antal testvérnek, az én püspökömnek.
Így fölnézett.
Igen. De nem csak a képzettsége miatt, hanem az életszentsége miatt is. És Szent Ferenc szemében Szent Antal testesítette meg azt a teológust, akire rámerte bízni a növendékek képzését. 9. Gergely pápa szemében azonban Szent Antal még egy másik szempontból volt nagyon fontos, mégpedig abból a szempontból, hogy egy új típusú ferences szentet adott nem sokkal, ugye 3 évvel Szent Ferenc után, aki bekapcsolódott az egyház életében, mert prédikált. Másik, hogy tudós volt. Harmadik, hogy pap volt. Tehát egy tudós, művelt prédikátor.
Ez egy új dimenziókat adó tett volt ez. Tehát a ferencesek nem szorítottak be a kóbor kéregető, szent, egyszerű emberek kategóriája, skatujájába, hanem ennél többről volt szó, vagy sokrétű dologról.
Nem szorultak ők be, tehát hogy korábban sem, hanem arról van szó, hogy az egyház a domonkosokra, vagy az egyház vezetése, tehát magyarán a pápaság, a domonkosokra számított a negyedik laterálni zsinat határozatainak a végrehajtásában. A ferencesekre még nem a kezdeteknél. És itt fölismerik tulajdonképpen azt, hogy a ferences rend is be tud kapcsolódni, és Antal szenté avatásával aztán ez teljesen egyértelművé válik.
Egy díszes mellékkápolnába, a sekrestjébe megyünk, nem tudom hova. Kapella, de a relikviák kápolnája, erekje.
Az erekjék kápolnája. És elvileg itt kellene lenni, és itt is van.
Abban a kápolnában vagyunk, ahol őrzik az erekjéket, többek között ezt a Szent Ferenc által írt Leó testvérenek szóló levelet. Nagyon szép kápolna.
Minden valamire való székes egyházban külön ugye a szentek, tehát az erekje kápolnák voltak. Úgy volt azért ez megoldva, hogy az időről időre kitették, vagy az aktuális szentnek az erekét, és külön kiemelten találjuk itt a jobb oldalt, ha belépünk, a Leó testvérnek írt levelet.
Akkor, mint egy hosszabb kártyalap.
Igen, tehát ez körülbelül egy olyan 15-18 cm hosszú, és egy olyan 6-7 cm széles. A tetejétől az aljáig kitölti Szent Ferencnek az írása. Ez egyébként egy pergamenlap, és hát Leó testvér aztán ráírta ennek a levélnek a körülményeit is, és azért érdekes ez, mert Leó testvértől fönnmaradt még tehát amit beszéltünk a fölséges Isten dicséretén kívül, fönnmaradt még az úgynevezett evangéliumos könyv, amiben beírta, hogy a Szent Ferenc, amikor nem tudott misére menni, vagy nem volt a pap a környékében, és valamelyik remetességben tartózkodott, akkor azt kérte, hogy ebből olvassák föl neki a napi evangéliumot, és az ezeken a leveleken található rubrikák, tehát pirosbetűs írások megegyeznek, és ezek voltak Leó testvérnek az írásai. Most megérkeztünk ide a kupola alá tulajdonképpen, ahol 4 hatalmas kandeláber, mint 4 oszlop veszi körül az oltárt. Látszik, hogy a régi nagy oltárt hozták ide előre, és körülveszi aztán az apszist, ugye át középen a püspöknek, vagy nem is tudom, hogy az érseksége, a széke, és hát a kanonok és tallomok, az énekes karzatok és Szűz Mária megkoronázását látjuk itt, de különböző jelenetekkel, tehát a Jézus születése, azután középütt Szűz Mária elszenderülése, és végül fönt az apszisban Szűz Mária megkoronázása. Gyönyörű, szép középkori töredékek látszódnak egyébként még az apszisnak a diadalívén, és hát azokon látszik, hogy ez középkori eredetű.
Mellékhajó végén is egy-egy mellékes főoltár, egy gyönyörű szép, talán ez lett a szentségi kápolna.
És egy... elértük már, és akkor értünk ide az egyik, hát én nem is tudom, tehát valószínűleg a barokkban valahogy leszűkíthették ezt a részt, egy gyönyörű szép falfestményekkel díszített, ilyen talán egy kupola, vagy egy kör alakú része lehetett az eredeti román székesegyháznak. Hát valami fantasztikus az, ami itt van, freskó töredékek minden.
Igen, olyan, mintha beleépítették volna a barokk templomot a korábbi román, kicsit gótikus záródású.
Hát ott egy kupola záródik fölül, tehát, igen, és annak, tehát hogy úgy látszik, mintha kisebb lenne tulajdonképpen a barokk templom, mint az eredeti, hihetetlen színvilágú képekkel, és hát márvány, illetve szürke kő és aranyozás, tehát nagyon ünnepélyes teszik az egészet ez a megjelenés, és hát a mennyezet is, mint egy gazettás mennyezet, de mindegyikre egy-egy bibliai jelenet, vagy Mária életéből vett jelenet van fölfestve.
És itt közelebbről meg tudjuk nézni az apszisnak a freskóit.
Érünk kellemes tömjén illat. Ezek reneszánsz festmények, hogy maga a Mária megkoronázása, a Mária elszenderülése, az angyali üdvözlet és a Jézus születése, ezek gyönyörű, olyan 15. századi festmények. Tehát a szentély, illetve az apszis részben, ami Filippo Lippi műve, 1467 és 69 között festette ezt, aki egyébként ennek a városnak egy nagy alakja, és itt is van eltemetve. Első látásra nagyon megdöbbentő.
A színek, ugye? Hogy az túlélénk fel.
Így van, a Szűz Mária megkoronázását, tehát az apszisnak a negyedgömb részében már olyan élénk színek vannak, hogy az ember nem is föltételezni, hogy ezt ő festette. És hogy
lehet, hogy ezt restaurálták már, ezt még nem.
Az is lehet, igen. Közben a másik oldalra, a szentségi kápolnának a pandantjába léptünk be, ahol a legszentebb ikon képe van, 1626-ból, az építésze pedig Giovan Battista Mola volt. Amiket látunk itt, megint Szűz Mária életéből vett képek. A legszentebb ikon néven egyébként a Szent Lukács evangélista által, tehát hagyományosan neki, azt tulajdonítják neki, hogy Lukács festette meg
Mária képét. A Scala Santa, tehát a Szent Lépcső fölött van egy kis kegykép, azt is Lukács Rómában a hagyomány szerint Lukács festette.
Nyilván arra utal ezzel, hogy ő volt az, aki tényleg Szűz Máriának a képét az evangéliumban megrajzolta, hiszen a Jézus családfáját és a Lukács evangélium Szűz Mária szempontjából mutatja be, Máté az Szent József szempontjából, és a gyermekség evangéliumában is ez a különbség a kettő között. Itt valóban egy nagyon régi, nem lehet így megmondani, és nem látok sehol egy kiírás, hogy mikor egy nagyon régi Mária ikon töredéket látunk itt, illetve Mária ikon tulajdonképpen egyedül van Szűz Mária, és egy ilyen arany, az ikonoknak szokásos ilyen megkoronázásával van körülvéve, aranyozott koronával, és az egészet egy fantasztikusan szép márvány, de már barokk inkrusztrációs oltár veszi körül, hihetetlen gazdagsággal, Szent Dáviddal és az ókori profétákkal, akik mind Máriára mutatnak. Tulajdonképpen erre, amit beszéltünk, erre utal az oltár fölötti fölírás is, hogy azt mondja, hogy Lukács festette ezt a művet Krisztus szülőjének tiszteletére, baloldali kép, vászonkép. Itt Lukács evangélistát látjuk. Egy hatalmas olajkép, amit olyan kéztartásban és olyan testtartásban festi meg Szűz Máriát, mint ahogyan itt az úgynevezett legszentebb ikonon látjuk éppen. Mária látogatása Erzsébetnél Jézus bemutatása, amik megvannak még festvés. Ez pedig nyilván Szűz Mária bemutatása, vagy a 12 éves Jézus a templomban.
És akkor másik mellékhajón keresztül kimegyünk. Ferences oltár, ez a Filippo Lippi síremléke.
A Mediciek, Lorenzo Medicinek a megbízásából készítette Agnolo Poliziano ezt a síremléket.
Második János Pál pápának is van egy szép kápolnája, relikviájával együtt, tehát a vérerekjét.
A feszített Krisztus 18. századi kápolnája látható itt bent, azonban egy valami sokkal régebbi, gyönyörű, szép román stílusú keresztet látunk, és János Pál pápa festménye előtt egy mécseség, mellette pedig egy János Pál pápának egy vérerekjéje.
És azt hiszem, hogy Szent Kút is kapott hasonlót, Dzsivis bíboros ajándékozott.
Így van. Éppen tavaly adta ezt a bíboros.
Minden kápolnát nem tudunk megnézni, de van, amit nem lehet elszalasztani.
Szótlanul. Ez egy fantasztikusan szép bejárat mellett rögtön jobbra van egy Szent Lénárd kápolna, amelyik Bernardino di Betto, akit Pinturicchio-nak is mondanak, tehát ő festette ezt a szentélyképeket. Szent Lénárdot, Keresztelő Jánost és a Szűz Máriát látjuk, az abszisban fönt pedig az Atyaisten angyalokkal körülvéve gyönyörű reneszánsz kápolna, és az oltáron pedig, az oltár menza alatti részén pedig ugye Jézus a virtulórum, a fájdalmak férfia látható itt. Egy nagyon szép kis pasztofórium, teljesen egyszerű. Itt pedig valószínűleg egy szentelt víztartó, vagy pedig valamiféle kézmosó, de az is festményekkel is, és domborművekkel is díszítve. De
hát,
és hogyha ez nem lenne elég, akkor egy kis előtéren keresztül egy másik. Úgy tűnik, hogy ez egy püspöknek, egy itteni püspöknek a sírkamrája és sírkápolnája. Egy 16. századi Giacomo Santoro, akit Jacopo Siculónak is neveztek, festette ezt a mennybevételnek,
Mária mennybevételének
kápolnáját, amelyet ez a bizonyos Francesco Eroli püspök, akinek a sírja itt az ennek a kápolnának az előcsarnokában nyugszik, készítetett, és az ószövetségi proféták veszik itt körül tulajdonképpen Szűz Máriát. A főoltár egy teljesen egyszerű, dísztelen, menzájú építmény, ami fölött egy csodálatosan szép reneszánsz kapuzatszerű építményben timpanonnal a mennybe fölvett Szűz Máriát, és mellette, vagy alatta nyilván donátorként a már említett Francesco püspököt megfestve látjuk, fölül pedig a timpanon fölött egy gyönyörű szép keresztre feszítés jelentet látunk, tehát Péter és Pál, meg más apostolokkal, illetve Keresztelő János láthatóak itt, és azután fönt, hogyha haladunk itt körbe, hát én most nem tudom beazonosítani, de Szent Jeromost látjuk, aztán még új szövetségi jelentek közül, ugye Péter apostol
a
csodálatos halfogás után. Az ablakok között nagyon erős fény árad be, azt nem látjuk, viszont itt jól fölismerhető Illés prófétának ugye a tüzes szekéren való elragadása, és a nagy proféták itt, mint ahogy az evangélistákat is megszokták festeni a mennyezeten, de hát mind magával ragadó szépségű reneszánsz dekoráció, beleértve a szobrászati díszeket is, és csodálatos egységben van az egész. Még a kápolnán körülfutó kőpadoknak is gyönyörű szép reneszánsz
lábacskái
vannak, amelyek nálunk a korlátokat szokták tartani, hát ilyenek tartják ezt is.
Megszámoltam, egy hatalmas és további 7 gyönyörű szép rózsaablak díszíti a homlokzatot, és egy mozaik, ritkaság, hogy ilyen szabadtéri mozaik lenne, amit nem véd egy apszis, van kívül külső mozaik, de itt nagyon bátran helyezték el a homlokzat síkjába szinte ezt a mozaikot.
Igen, valóban a homlokzata megőrizte a román homlokzatot, de eléje egy reneszánsz előcsarnok van építve. Tehát ez egy háromhajós dom volt, amiért nagyon hasonlít egyébként ahhoz, amit a Assisiben is megszoktunk, vagy azokhoz a homlokzatokhoz, csak nyilván sokkal díszesebb. az értetően következik abból, hogy milyen szerepe volt ennek a, tehát ez volt a hercegségnek, a dukátusnak a
fővárosa.
És hát nem látom kivenni, tehát Jézus mellett Szűz Mária, és még valamelyik püspök szent, aki nyilván a városnak, vagy a székesegyháznak a védőszentje lesz itt. Tényleg elképesztően szépek ezek a román rózsablakok. Értelemszerűen a fönti három, ami a homlokzatnak a csúcsán is elhelyezkedik már, azok csak inkább ilyen reprezentatív szerepet töltenek be, könnyítik az amúgy igencsak súlyos homlokzat képet. Felirat is díszíti a kinti mozaikot, és hát alatta látjuk, hogy a rózsaablak, a középső nagy rózsaablakot szépen körülveszi a négy evangélistának az alakja. A torony az teljesen egyszerű egyébként, a reneszánsz
előtt. És egyszerű, de hatalmas.
Hatalmas, messzire látszó, így van. És mellette egyébként egy ilyen gyönyörű lodzsás épületrész, gondolom a püspöki palota vagy a káptalani épületrész látszik, és elől pedig ez a reneszánsz előcsarnok, fölül egy ilyen korláttal díszített terasszal, aztán alatt egy hihetetlenül díszes szalag fut végig, vagy egy díszítősáv, az alatt pedig vörös és fehér kövekből kialakított részt látunk, és különös módon két szószéket a két oldalán, belülről meg vannak egyébként a följárói is, és nyilván ezeken prédikáltak, itt az itt összegyűlő népnek, akik éppen prédikáltak.
Spoletói székesegyházat dolgot alaposan megismertük.
Hitvilág a teljesség felé.
Kapisztrán atyával Szent Ferenc nyomdokaiban járunk, és mindig meg tudja lepni az embert újabb és újabb csodálatos zugaival Olaszországnak, Itáliának, és ahogy jöttünk idefele, egy rettentő kanyargós szerpentinen eszembe jutott, hogy nagyon sok meredek ötlete van Kapisztrán atyának.
Látszik, hogy vannak, akik viszont segítenek végrehajtani.
Hol vagyunk most?
A Montelukói remeteségben vagyunk. Ez körülbelül 800 méter magasságban van Spoleto fölött. Tulajdonképpen itt be lehet látni az egész spoletói völgyet, de nem is ez az érdekes, hanem ennek a remeteségnek a kezdetét 1218-ra szokás tenni, de előtte már lakott volt, mégpedig az 5. századtól laktak itt remeték, nem is akárhonnét, Szíriából érkezett remeték. De most ez azért nagyon érdekes, mert az úgynevezett szandamjánói keresztnek a stílusa, az egész ábrázolás módja szintén szíriai remetékre, szíriai szerzetesekre enged következő. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy művészettörténészek, hogy az eredete valahogy ide nyúlik vissza, és ennek a helynek is szíriai szerzetesek lehettek az elődei.
És ez a szandamjánói kereszt az, amelyről az Úr Jézus megszólalt Ferenc számára.
Igen, igen, igen. Tehát, de hát nyilván az a Szandamjánóban van. A későbbiekben azonban ez a monostor, vagy ez a kolostor, a San Giulianói, tehát a Szent Julianus monostor bencés szerzeteseinek a kezében volt, és ezt a Szent Katalin kápolnát, ami a legrégebbi része ennek a remeteségnek, ők adják át Szent Ferencnek és társainak egy újabb.
Utunk során ez már a második olyan.
A mai nap folyamán.
A mai nap folyamán, ami a bencésektől került át a ferencesekhez.
Igen, a szakroszpékó is ez volt, de hát nem ez az egyetlen, hiszen a Porciunkula a leghíresebb. És ekkor kezdik meg a ferences testvérek a remete életet itt, akik többen is itt laktak, Páduai Szent Antal, Szénai Szent Bernardin, aztán ki kell emelnünk Paulucho Trincsit. Ő volt az obszerváns reform elindítója, aminek a legkiemelkedőbb alakjai közé tartozik, Szénai Szent Bernardin, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jobb és a többiek. És minthogy a Folinyói grófi családból származott, közel volt ehhez a helyhez, és itt nem túl messze, Folinyótól nem túl messze, tehát ide is elég közel van az a remeteség, ahol az obszerváns mozgalom elindult, tehát értelemszerűen nagyon hamar ő is itt megfordult, illetve elkezdték ennek a remeteségnek a benépesítését, mert az obszerváns reform többnyire itt a remeteségekben, vagy pedig a településeken kívülálló kolostorokban kezdődött meg, hiszen ezek voltak azok a helyek, ahol nem volt lelkipásztorkodás, nem kapcsolódtak be a lelkipásztori munkába a testvérek, és így aztán a regulát az első évszázad pápa értelmezései szerint, vagy az első 50 év pápa értelmezései szerint, magyarázatai szerint élhették. Itt ma is működő ferences közösség van itt. Belépünk ide a belső udvarba. Éppen ez a Szent Bernardin oratóriuma. Nagyon szép két festmény az, amit itt látunk. Középen Szénai Szent Bernardinnal, Szent Leopoldhoz, Szent Lipóthoz köthető tárgyak, mégpedig breviáriuma, azután más ruházati tárgyai, botja, sarulja, és hát a vezeklő öve, akkor a köpönyege, amit palliumnak mondunk, mi keresztje, rózsafűzére.
Népmissziók lehetett ő nagyapostola, ugye? Van.
Egyébként 1732-ben született Gaikében, Perugia tartományban, és Giovanni Croci parasztcsaládban született, azután belépett a rendbe 1751-ben, és azután vette fel a Leopold Lipót nevet. Papá szentelték, hűségesen meg akarta élni Szent Ferenc reguláját, és egy fáradhatatlan népmissziós volt. 1815-ben Spoletóban halt meg, és a nép azt mondta, meghalt a szent. Ő itt Montelukóban egy lelki gyakorlatos házat, egy rekollekciós házat szervezett, ahol az imádságnak szentelték többnyire az életüket, szegénységet alaposan, és a regulának az alapos megtartását tűzték ki, célul beleértve még a bűnbánó lelkületet is, a szeretet gyakorlását, ennek a hősies fogban történő gyakorlását, és ezen felül pedig népmissziókat tartottak itt a környéken is, nem véletlenül említették így.
Szép falfestmény, amelynek központi alakja Szent Bernardin, Szénai Szent Bernardin, akkor van két mellékalak is.
Igen.
Az egyik.
Szent Stronconiai Szent Antal és Páviai Szent Ferenc, akiket itt látunk, az obszervanciának az alakjai ők. Itt egy ládában egy...
nagyon foltozott régi habitus.
Látunk, igen, egy régi habitus. Nem tudjuk pontosan, hogy ki elképzelt őt Szent Bernardiné, de az egész teremben Szent Lipótnak a tárgyai vannak itt, és az ő életét bemutató tablókat látunk. Egyébként egy nagyon szép kereszt is van itt, a Szent Lipótnak a keresztje, ami azért érdekes, mert levehető, és a karja akkor lehajtható. Ez gyakorlat volt, tehát a középkorban, hogy ilyeneket készítsenek, de ez 18. századi. Tehát például a magyar művészettörténetnek egy kiemelkedő alakja a garamszentbenedeki úrkoporsó, és az is úgy működött, hogy amikor a nagypénteken, ugye Jézus kereszthalál után következett az, hogy Jézust leveszik a keresztről, és sírba helyezik.
Sírba tudják helyezni ugyanazt a,
így van,
ugyanazt az ábrázolást.
Így van, le tudják venni, lehajtják a karját, és akkor sírba helyezik. Na, egy ilyen nagyon szép ilyen
kis kvadrumocska.
Igen, egy előudvar tulajdonképpen, egy szokás, nem is egy, hanem kettő szokásos harangtoronnyal, gyönyörű nagy cserepekben növények vannak, és ha jól sejtem, ez lesz a Szent Katalin kápolna, a legrégebbi része a temetességnek.
Két ferences barát is imádkozott bent, és jövünk tovább itt a temetesség zegzugos folyosóin.
Ez a kápolna, amelyben bent voltunk egyébként, ez a Gajkei Lipót atyának volt a nyugvóhelye. Egy nagyon kis oldalfülkében, vagy kis oldalkápolnában. Az egész kápolna egy kápolna nagyságú, csak a szentélye. Tulajdonképpen szép faburkolatot kapott, és mögötte azért ott van a kis szerzetesi kórus is, de bent tényleg imádkozó testvérek vannak. Most egy olyan udvarban lépünk, amit tulajdonképpen kerengőnek mondhatnánk. De hát tulajdonképpen egyik oldalán egy épület van, a másik oldalán, tehát két oldalán, harmadik, negyedik oldalán pedig vannak ilyen ívek, amik kerengőnek is fölfoghatók.
Montelucco Francescano.
Igen, tehát azt látjuk, hogy, itt különböző összetevők, amik aztán összeépültek igazából. Szent Bernardin kápolnája, itt jöttünk be, aztán később ott van a Szent Katalin kápolna, a szerzetesi cellák, amelyek egy külön épületet alkottak itt, Szent Ferencnek a grottája, Szent Antallnak a barlangja, amelyeket itt látunk. Ha megnézzük ennek a kolostornak a programját, akkor azt látjuk, hogy ez most is a itteni rendtartománynak egyfajta lelki központja, mert komoly programok vannak, elmélkedések, lelki gyakorlatok, az umbriai rendtartomány folyamatos továbbképzése, és itt pedig egy gyönyörű szentföldi kereszt. És onnét lehet tudni, hogy ezt a Szentföldön csinálták, hogy az ottani jellegzetes munka az, hogy gyöngyházberakással van készítve. Ezeket erről föl lehet ismerni. Itt egyébként Szent Ferenc oratóriumát látjuk, a Montelucco-i remetességben itt lakott Szent Ferenc. Itt azt lehet mondani ilyen értelemben, hogy ez volt a magja, a szíve a remetességnek.
Ez alatt a szikla alatt lakott Szent Ferenc.
Hát igen, tehát nyilván ott ki van most festve ez a pici cella, látszik a fa gerendázata, egy kis ablak van rajta, és hát valószínűleg az a szikla lehet, ahol az ágya lehetett. Jó, és akkor tovább indulunk. Még ebben az udvarban, amit így kerengőnek mondhatunk, találjuk Szent Ferenc kutyát. Nyilván ez nem volt így körülvéve építményekkel, de hagyományosan állt Szent Ferenc kutya, hogy aztán mit jelent ez adott esetben, nem tudjuk. És hát itt van az első kolostor, ugye az ősi kolostor, tehát amiről beszéltünk, hogy 1218-ban. Ha benézünk, akkor azt látjuk, hogy egy folyosó tulajdonképpen, amiből nyílnak pici
a cellák.
Egészen kicsi cellák, és például ennek a
cellák. Ilyen kétszer-két négyzetméteres alapterületűek ezek körülbelül.
Igen, van egy ablaka, és van neki egy kis falfülkéje. A mennyezete az egyébként közös ennek a folyosónak és a cellának, és itt például az egyiknek a fölírata, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. És úgy látszik, hogy minden cellának megvan a maga. Ez például ugye boldogok az irgalmas szívűek. Egy testvér jött itt, mennek valószínűleg közös imádságra, vagy elmélkedésre, mert itt jelölt ház működik. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik majd a földet. Itt különböző régi berendezési tárgyakat látunk ezekben a cellákban.
Pici kis ajtó, körülbelül 130 centis magasságú kis ajtócskák. Tehát igen, alázatosan meg kell hajolni, hogy az ember bemenjen a cellájába, vagy onnan kijöjjön. Igen.
És hát úgy van kialakítva az egész, hogy a végén pedig ott van a mostani kolostor, tehát ez a klauzúra kezdődik már, ahol a testvérek laknak, tehát egyenlő.
Ahol már valószínűleg magasabb ajtaja van a celláknak.
Feltehetőleg, igen.
Aki Montelucóba a mi beszélgetésünk hatására útnak indul, annak segítségül mondjuk, hogy rátaláltunk egy Belvedere nevű kis kilátópontra, és egy gyönyörű szép úgynevezett Szent Erdőre, és páduai Szent Antalnak a egykori cellájára is.
És ez a Szent Antal cellája, ahová leértünk, egy olyan hasadékban van, ami egy még meredekebb hasadékba borkolik. Itt szerencsére most már korlátok vannak.
Alattunk temető van.
Alattunk pedig a Montelucco-i temetőt láthatjuk. Két szikla hasadék között, meg egy ilyen peremen, egészen különleges, mesterségesen fölépített. Egyébként érdekes, hogy elég sok ilyen, szóval a Mátrára emlékeztető hangulata van ennek a tájnak. Vannak itt nyaralók és nyaraló vendégek és nyaraló épületek is itt a hegyen, nem túl messze a kolostortól.
Spoletóban és környékén jártunk Varga kapisztánatyával. Itt avatták szentté 1232-ben páduai Szent Antalt, és itt van eltemetve az itáliai reneszánsz nagy alakja Filippo Lippi. Nem mellesleg e városban kapott választ Szent Ferenc az Úristenhez intézett kérdésére, amely így hangzott: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Köszönöm a hallgatók figyelmét,
észrevételeiket várom a hitvilag@lánchidradio.hu címre.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.